Nagyon sok szeretettel köszöntöm én is ezt a kedves társaságot és gyülekezetet, hogy elfáradtatok és odaadtátok a heteteknek szinte a legértékesebb napját, a szombat délelőttöt, hogy itt legyünk Isten igéjének a közelében. Köszönjük, hogy elfáradtatok, és nagy szeretettel köszöntelek titeket. Ugye, amint azt lehet tudni, a meghívókon is, meg most már ez elhangzott többször, hogy ma délelőtt a kapcsolatainkról lesz szó, és én arra gondoltam, hogy mindjárt szeretnék én kapcsolatba kerülni veletek. És a kapcsolatteremtésnek az egyik legegyszerűbb formája, ha az egyik ember bizalmába avatja a másikat. Így szeretnélek én most titeket az én bizalmamba avatni titeket, és szeretném elmondani nektek, hogy tavaly karácsonykor én egy egész különleges és nem várt ajándékot kaptam. Egy diagnózist, amire az volt ráírva, hogy Parkinson-kór. Úgyhogy kérlek, hogy fogadjatok el engem így, hogy az én bal kezem remeg, meg sokszor a hangom is, és természetesen, amikor az ember izgul, akkor egyébként is izgalmi állapotban még jobban előjön ez a remegés. De hadd kérjelek titeket, hogy legyetek nekem segítségemben abban, hogy erre a látványos, de nem fontos körülményre most nem tekintünk. Nem erre figyelünk sem ti, sem én, hanem próbáljunk meg arra koncentrálni, amiért eljöttünk. Így szeretném most felolvasni a János első levelének az első részéből a 4.-től a 9.-ig terjedő verseket. János levele, János első levele, 1.4.9. És ezeket azért írjuk néktek, hogy a ti örömötök teljes legyen. És ez az az üzenet, amelyet tőle hallottunk és hirdettünk néktek, hogy az Isten világosság, és nincs ő benne semmi sötétség. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és sötétségben járunk, hazudunk, és nem az igazságot cselekesszük. Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van, közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen mi bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisától. Majd később visszatérek erre a felolvasott igére, és fogjátok látni, hogy miért pont ezt az igét olvastam föl. Most azonban szeretném még bevezetőképpen elmondani azt, hogy a kapcsolatainkról beszélni egy délelőtt vagy egy óra alatt, ez egy szinte lehetetlen vállalkozás, hiszen olyan gazdag téma, hogy egy egész csendes hét anyaga kijönne belőle. Ezért én nem is volt célom ezt így teljesen kimeríteni, ezt a témát, hanem mindössze általánosságban szeretnék megfogalmazni néhány olyan alapdolgot, amire engem is Isten igéje tanított. Ahogy a pattogatott kukorica földobja a szemeit, úgy szeretnék egy-két szemet fölkapni és elétek hozni, remélve azt, hogy hát ha segítségre szolgál a kapcsolatainkban való eligazodáshoz. Az egyik és legáltalánosabb dolog az, hogy a kapcsolatainknak a zöme, merem állítani, hogy 90%-a, vagy talán még több is, az adott. Ha belegondoltok, adott a szüleinkkel való kapcsolat, nem mi választhatjuk meg. Adott a testvéreinkkel való kapcsolat, ami sokszor nem igazán harmonikus. Adott a férjeink szüleivel való kapcsolat, az após, anyós, hogy kicsodák, sőt a férjem családtagja is. Sokszor fiataloknak szoktam mondani, te nehogy azt hitt, hogy egy emberhez mész hozzá, hanem egy egész hadsereghez, aki a férjed háta mögött van, azok neked mind a te rokonaid lesznek, és azokkal neked valamilyen kapcsolatot kell kialakítani, és ezt nagyon jól tudjuk, hogy nem mindig megy annyira simán és egyszerűen. Tehát ott vannak a sógorok, a sógornők, ott vannak a munkatársaink, a főnököm, a beosztottam, azokkal, akik gyakorlatilag a napomnak a legnagyobb részét együtt töltöm, és hát ott vannak a gyülekezeti tagok is, mint adott kapcsolat. Ez alól kettő kivétel van, az egyik, ami közhelyszerű, hogy az ember a barátait maga választja meg, de a másik, amire legalább ennyire evidens, de kevésbé szoktunk gondolni, az az, hogy a házastársamat is én választottam meg. Ez érdekes módon lelki gondozói beszélgetésekkor szokott ez előjönni, én ebben most nem szeretnék nagyon belemenni, de mégis a Margóra hadd említsem meg, hogy a házastársunk az a mi döntésünknek a következménye az, hogy nekem most ki az én házastársam. És ez különösen akkor fontos, ezt megfogalmazni saját magamnak, amikor az a kapcsolat problematikussá válik, vagy krízisbe kerül. Most már nem olyan időket élünk, hogy az én szülei megegyeztek a férjem szüleivel, hogy mi házasok leszünk. Ezt én döntöttem így, és ez az én felelősségem volt. És senki sem tette oda a pisztolyt a tarkomra, amikor kijelentettem itt az Isten színe előtt, hogy én ezt az embert szeretem, hozzá hű leszek, vele megelégszem. Ugyanakkor ezek a kapcsolatok roppant törékenyek. Nagyon sérülékenyek, nagyon törékenyek, nagyon hamar tönkre tudjuk tenni egy-egy kapcsolatot, akár gondoljatok bele a gyerekeinkkel való kapcsolatba. És csak később jönnek elő, hogy mikor, melyik megjegyzésünk, milyen viselkedésünk okozott egy olyan tartós kárt vagy sebet annak a gyereknek az életébe, amire mi nem is gondoltunk volna. Nagyon sérülékeny, nagyon törékeny. És ha belegondoltok, ezeknek a zöme, ami szeretett kapcsolataink, és nagyon sokszor a kapcsolataink problematikusak, inkább problematikusak, mint nem. És tovább menve, azért is nagyon fontos a kapcsolatainkról beszélni, mert igazából a kapcsolatainknak a minősége határozza meg az embernek a boldogságérzetét, most hadd mondjam így, a kiegyensúlyozottságát, a boldogságérzetét. Ha belegondoltok abba, hogy szerényebb anyagi körülmények között, megtört egészségi állapotban, de hogyha a kapcsolataink rendezettek vagy harmonikusabbak, az embernek a boldogságérzete jobb, akkor is boldognak tudhatja magát, vagy boldognak érezheti magát. Mint fordítva, hogy megvan minden, megvannak az anyagiak, megvannak meg a megfelelő külső, megvan a megfelelő körülmény, de a kapcsolatok rendezetlenek, az az ember nem igazán fogja magát boldognak érezni. És ez ugyanúgy jellemző akkor is, hogyha az Istennel való kapcsolatunk nem egészen rendezett. És ugyanakkor a nehézségeinket leginkább a kapcsolataink bánják. Emlékszem, egyszer hallottam egy rádióban egy riportot egy orvossal, és kérdezte, hát csak úgy bekapcsoltam a rádiót, nem is emlékszem, nem tudom, ki is volt az az orvos, de érdekelt a riport, ezért hallgattam tovább, és a végén megkérdezte a riporter, és hát ezt a sok mindent, ezt a feszített tempót, ezt a nagyon sok munkaórát, ezt a nagy felelősséget, ezt nem bánják az ön kapcsolatai? És azt mondja, dehogy nem, dehogy nem. És elmesélte, hogy mondja, mindmáig szégyellem magam, hogy egyszer kijövök az operáló teremből, és a folyosón még mindig este 8-kor ott ül egy bácsi. És ráripakodtam, hogy maga mit keres még mindig itt? És az meg ilyen megszepenve mondta, hogy hát bocsánat, doktor úr, végigvárt az egész rendelést. Csak jöttem, hogy híradást adjak, hogy a feleségem sokkal jobban van, és csak szerettem volna megköszönni, amit értünk tett. És azt mondja, leszívesebben elsüllyedt volna. És azt mondja, hirtelen tükör is lett neki az, hogy az ő egész napi munkával kapcsolatos feszültségét ő mindig valaki máson veri le. És ez így van. Hazajövök a munkahelyemről, ott bent feszültség volt, stresszért, és a gyerekre rápipakodok, mit keres ez a táska még mindig itt, hogy vannak a cipőid, ilyen teljesen lényegtelen dolgok, rögtön elkezdek takarítani, mindent észreveszek, hogy mi nincs a helyén, mindenkit kiosztok, keményen válaszolok a férjemnek, csak vagy félváról, és ugyanezt csinálja a gyerek is velem. Hazajön az iskolából, és beszól. Pedig nem velem volt valószínűleg aznap baja, hanem esetleg a tanítónéni volt vele igazságtalan, vagy valami megaláztatás érte. És akkor hazajön, és engem súrol. De hát ez ismerős, nem? Tehát leginkább a kapcsolataink bánják a mi nehézségeinket. Tegyük hát akkor most a kapcsolatainkat Isten mérlegére, nézzük meg, hogy mit tanít nekünk Isten igéje a kapcsolatainkról, kapcsolatainkra nézve. Hát az egyik és legfontosabb, mindig kezdjük ugye a tűznél az elején, ahogy Krisztina is tette, honnan ered? Honnan ered az egész? Hát onnan, hogy Isten teremtette, hogy hallottuk az előbb, Isten teremtette, mert az Isten a maga képmására teremtette az embert, és az embert úgy teremtette, hogy a vele való és az egymással való kapcsolatban tudjon élni az ember. Miért? Azért, mert Isten maga is kapcsolatban élő szent háromság. Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. És Isten, mivel kapcsolatban élő, ez egy teljes harmónia, ami az Atya, Fiú és a Szentlélek között van, nem is tudjuk definiálni, nem tudjuk megragadni igazából, de egy kapcsolat van, egy szeretet és harmonikus kapcsolat. Hármójuk közül, aki három, aki egy, és Isten, aki a maga formájára, maga képére teremtette az embert, úgy teremtette, hogy nem is tudunk létezni, anélkül, hogy ne legyen kapcsolatunk az élő Istennel, mert akkor lesz új életünk, addig az ige szerint mi halottak vagyunk, addig az nem élet, és az, ahogy kapcsolatban legyünk egymással. Nem véletlenül találták ki azt a nagyon kegyetlen büntető formát, hogy valakit magánzárkába zárnak. Mert az embernek, ahogy az oxigén, úgy a kapcsolat életeleme. Ez egy életfeltétele az, hogy kapcsolatban legyen. Hát akkor, ha ez így van, honnan az a sok probléma? Hiszen az embernek nem a komóddal van problémája. Sose sírta még senki se a komódja miatt. Csak a családtagjai miatt, meg akikkel körbe van véve. Honnan akkor az a sok probléma? Hát onnan, hogy a kígyó, akinek a lelkisége antikrisztusi, benne van a szóban, hogy Istent utánzó, olyan úgy csinál, mint Isten, csak pont az ellenkező előjellel. A kígyó is kapcsolatot teremtett az emberrel. Oda lépett Évához, megszólította, már kapcsolatban is került vele, és elkezdte mondani, most ha így mondanák a fiatalok, hogy lökte a rizsát, mert azt. Nagyon logikus volt, nagyon érthető, jé, tényleg, de nem volt az egészből igaz, de kapcsolatot teremtett az első emberpárral, és ezzel a húzásával viszont elvágta a kapcsolatot Istennel, és abban a pillanatban diszharmónia keletkezett az első emberpár között. Ez úgy is mondja az ige, hogy diabolosz, a szétdobáló. Ez az ördögnek a tulajdonsága, hogy ő mindig szétdobál. Elszakít minket Istentől valamilyen módon, és elszakít minket egymástól, azokat, akik egyébként jóba vannak, vagy jóba kellene, hogy legyenek. Ezért mondja az Efézusi levél nekünk azt, hogy mert nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk, hanem fejedelemségek ellen, hatalmasságok ellen, az élet sötétségének világbírói ellen, melyek a magasságban vannak. Tehát, amikor otthon cirkusz van, amikor ki nem állhatja egymást két ember, akik egyébként szeretett kapcsolatban léptek saját döntésük alapján egymással, amikor hirtelen nem tudjuk egymást szeretni, és olyan idegenné válik a másik ember a számomra, akkor érdemes arra gondolni, hogy de, én nekem nem csak ezzel az emberrel van gondom, hanem itt van valami, valaki, aki ennek van egy lelkülete, akinek az a feladata, hogy... Értem, így jó. Jó, köszönöm szépen. Tehát, hogy van egy lelkület az egész mögött. Ezért rendkívül fontos dolog az, hogy mi tulajdonképpen kivel vagyunk mi szövetséges kapcsolatban. Ha ezen a délelőttön semmi más nem történik, az nem fontos, de egy valami történjen meg, és erre hadd kérjek nagy szeretettel mindenkit, hogy gondolja végig azt, hogy kivel van ő végül is szövetséges kapcsolatban. Az élő Istennel, vagy valaki mással, mert az a lelkületünkön lemérhető. Mert Istennek is van egy lelke és egy lelkülete, egy krisztusi lelkület, de az ördögnek is van egy lelkülete. És mindig a gyümölcséről lehet megismerni a fát. Mert ott, ahol veszekedés van, versengés van, irigység van, féltékenység van, kiabálás, rágalmazás, hazudozás, pletykálás, gonosz nyelv, káromkodás, a mögött egy lelkület húzódik, És könnyen belátható, hogyha valakinek az érzés világa vagy a szíve ilyesmivel van tele, nem fog tudni csak képmutatás árán kapcsolatot teremteni az emberekkel. És megjelennek, nagyon jól tudjuk, hogy ilyen lelkületű emberek a munkahelyeinken, és hadd legyek őszinte, bizonyára nem szeretnék senkit sem megbántani, de a gyülekezeteinkben is megjelenik, hogy mondjam, egy farizeusi lelkületben, amikor ítélem a másikat, amikor elkezdem ítélkezni, mert én külön vagyok, és elvárom, hogy a másik milyen legyen, de hiányzik az az isteni szeretet, az az irgalom, az a könyörület, ami Jézus Krisztusa volt jellemző. Ne felejtsük el, hogy Krisztus lelkülete mindig vonzotta az embereket. A farizeusi önigazolt lelkület meg mindig taszít, az kirekeszt, az elválaszt, az tönkretesz. Tehát mindig a gyümölcséről lehet megismerni a fát. És érdemes megvizsgálni a kapcsolatainkon keresztül, hogy kivel állunk mi szövetséges kapcsolatba. Isten ugyanis a vele való kapcsolatra hívott el. Az 1 Korintus 1.9-ben ezt így olvassuk. Hű az Isten, aki elhívott titeket az ő fiával, ami Urunk Jézus Krisztussal való közösségre. Ezért olvastam föl a János első levelét, amivel kezdtem. Hogy lehetetlen az, hogy a kettő ugyanis kizárja egymást, hogy mi Istennel közösségben legyünk, és szeretett kapcsolatban legyünk, és közben pedig az emberi kapcsolataink meg diszharmonikusak legyenek. Nem tudunk mindenkivel harmonikus kapcsolatban lenni, az igen nagyon józan. És azt mondja, szeretteim, ha csak lehetséges, amennyiben rajtatok áll, mindenkivel békességben éljetek, de mindig áll rajtunk, de azért mégis visszatükrözi, ami otthoni viselkedésünk, meg a hétköznapjainkban való megnyilvánulásunk azt, hogy mi hogyan vagyunk az Úrral. A test gyümölcstelen cselekedeteit jellemzőek inkább ránk, vagy pedig a lélek gyümölcse. Tehát ez rendkívül fontos, hogy ezt vizsgáljuk meg, ugyanis az Istennel való kapcsolatban oldódik meg minden más kapcsolat, abban alakul át, és abban szabadulhat fel. Na hát akkor vegyük új hegyre az emberi kapcsolatainkat is, és nézzünk meg néhány jellemző vonását. Az egyik ilyen jellemzője az emberi kapcsolatainknak az, hogy nem állandó, hanem változik. Hogy akkor, amikor én azt mondom, hogy ez az ember megbízható, és én rábízom az életemet, akkor eltelik néhány év, és az ember eljuthat odáig, hogy rá se ismerek erre az emberre. Hogy nem tudni, miért van az, hogy egyébként melegen induló jó kapcsolatok egyszer csak meghidegülnek, és ott lesz egy fal két ember között, és nagyon sokszor meg tudjuk mondani az okát, de előfordul az is, hogy igazából még meg se tudjuk mondani, hogy mitől keletkezett ez a fal kettőnk között, de csak van. És az emberek megváltoznak. Nagyon meg tud változni egy-egy ember. Hadd idézem most Dávidot, aki mit ír, azt írja. Mert nem ellenség szidalmazott engem, hisz azt elszenvedném. Nem gyűlölöm, emelte fel magát ellenem, hiszen elrejtettem volna magamat előle. Hanem te, hozzám hasonló halandó, én barátom, én ismerősöm, akit együtt édes bizalommal éltünk, és Isten házába jártunk föl a tömegbe. Mit mond Dávid? Azt mondja, hogy neki volt egy jó barátja, akivel együtt járt a gyülekezetbe, édes bizalommal élt vele, és az gonoszabbul cselekedett vele, mint az ellenség. És ez elképzelhető. Tudjuk azt, hogy sajnos igen. A tapasztalat ezt mutatja. De maga Dávid is megváltozott. Ha azt kellene mondani, hogy mondjunk egy nagyon, nagyon jellemes embert a Bibliából, akkor valószínűleg Dávid alakja előjönne. Egy istenhívő, megbízható, jellemes férfi, aki olyan jellemmel bírt, hogy amikor az embereinek a fele nem bírta már a harcot, azt hogy ti maradjatok itt, vigyázzatok a csomagra, ő megment a maradékkal tovább üldözni az ellenséget. És amikor győztek, és nagy prédára tettek szert, akkor azt mondta, hogy mindenki egyformán részesül a jutalomból. Mindenki egyformán. Az is, aki eljött velem harcolni, az is, aki a podgyásznál maradt. Egy ilyen Dávid képes volt Uriást eltenni úgy lábbalól, ahogy ő azt eltette. Az egyik legjobb katonáját. Hát az ember esze megáll. Én sokszor belegondolok, hogyha én akkor éltem volna, én mit gondoltam, hogy összedőlt volna egy világ bennem. Ugye, mert akkor mi már tudjuk Dávidnak az egész életét, de akkor abban a pillanatban, hát döbbenet, az ember széttárja a két kezét, és azt mondta, te nem ismerek rá erre a Dávidra, ez nem az az ember, akiről te beszélsz, mint én. És nem csak ilyen jellembeli változások történnek, hanem hadd mondjam így, a korral előhaladva, hogy az ember a korban is változik. A korban is változik. Én ma nem ugyanaz az ember vagyok, mint aki voltam 25 évesen. Hát az én férjem is joggal mondhatja, hát én nem ezt a nőt vettem feleségül. Hát, ki ez itt mellettem? Ha-ho. Hogy az ember megváltozik. Megváltozik. És nem ezek a változások van, nem mindig hirtelen történnek. Nagyon sokszor egy folyamatnak egy része. Nagyon sokszor az a fájó egy-egy ilyen változásban, hogy minket ér váratlanul a hír, amikor most értsétek képletesen ezt a példázatot, hogy amikor a tékozló fiú odaáll az apja elé, és bejelenti, hogy akkor ő most elmegy, az apát valószínűleg váratlanul érte. De ő benne, az ő szívében már sokkal korábban megfogalmazódott. Ezek mindig folyamatok, ami egyszer csak kibudjan, és kiesik a csontváza a vitrínből, ahogy mondja az egyik közmondás. De ugyanakkor pontosan azért, mert a kapcsolataink nem állandóak, hanem változnak, ez benne a jó hír is. Ez benne az evangélium, hogy rossz kapcsolatok meg is tudnak újulni. És nagyon nem akarok én most itt részletekbe belemenni, de mérhetetlenül hálás vagyok például azért, hogy tudhatok az életemben ilyet konkrétan, hogy egy nem egészen jól induló kapcsolat mivé tudott kivirágozni később. Az Isten dolgozik mindenkinek a szívében, és ez adhat nekünk reménységet is. Nézzétek meg Jákob és Ézsau testvér viszonyát, milyen nagyon rosszul indult már az anya méhtől kezdve tulajdonképpen, és aztán végül is lett egy pont, ahol ez a két fiú át tudta egymást ölelni, és együtt temették el az apjukat, pedig ott a szülők nagyon komolyan vétkeztek ellenük. És ugyanígy nézzétek meg József és testvéreit. Soha nem lett egy ilyen, nem tudom én, milyen csodálatos viszony, de megváltozott. Pont azért, mert tud változni, ez benne a reménység is, és a jó hír is. És végezetül még ehhez a ponthoz, hadd mondjak még egy jó hírt, hogy Isten viszont nem változik. Isten azt mondja, hogy ő tegnap és ma és mindörökké ugyanaz. Tehát, hogyha azt mondom, hogy jaj, eladom a házat, és oda költözök majd öregkoromra a lányomékhoz, hát nem olyan biztos, inkább várj azzal a házeladással. Mert ami most olyan nagyon jónak látszik, az nem. De ha viszont Istennel kapcsolatosan, amit Isten nekünk megígért, az fix. Ő nem változik. Amit ő mondott, arra számíthatunk. Ez annál nagyobb evangélium, hogy ő benne bízvás, bízhatunk. Ő nem fog minket megcsalni. A következő ilyen fontos pont az, hogy a jó kapcsolatban erő van. Abban erő van. Nem olyan erő, amiről szó volt reggel, hanem az egységben, vagy így mondjam, ilyen, ez egységben van az erő. Hadd idézem az Úr Jézus szavait, Máté 18:19, ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön, minden dolog felől, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei atyám. Ha belegondoltok ebbe az ígéretbe, az ember szíve beleremeg. Hadd kérdezem meg, mikor hivatkoztál te erre utoljára? Én emlékszem egyszer egy fiatal hölgy odajött hozzám a gyülekezetünkbe, és azt mondta, hogy Dóri néni, van akkora hite Dóri néninek, hogy ezért és ezért imádkozunk, és nagy dolgot mondott. Mert megvan írva, hogyha ketten egy akaraton leszünk, azt nekünk az Isten megadja. Hát megrendültem. De mivel erre az igére hivatkozott, és nem volt ige ellenes az, amit kért, letérdeltünk, imádkoztunk, és megkaptuk. Nem fiút kért. Nem vőlegényt kért magának. Hogy, és gondoljatok bele az Úr Jézusnak a főpapi imájába, hogy azt mondta a halála előtt, könyörgök, hogy mindnyájan egyek legyenek, amint te én bennem, atyám, én is te benned, és hogy ők is egyek legyenek mi bennünk, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Az egység, a hívők közötti egység, az nem csak erő, ami megmutatkozik, hanem bizonyságtétel is. Lehetetlen úgy bizonyságot tenni a gyerekeink előtt, az Úr Jézus Krisztusról és Isten szeretetéről, hogy mi mindig marjuk egymást. És soha nem tudunk egyezni. És folyamatosan pletykálok valakiről a gyülekezetből, a munkahelyemről, hazamegyek, és mindig valami csípős megjegyzést teszek erről, arról, miközben mesélem, hogy mi volt. Lehetetlen. Az egy bizonyságtétel, hogy mi egyek vagyunk az Istennel, és az is egy bizonyságtétel, ha egyek tudunk lenni a párommal, az Úrban. Mérhetetlenül hálás vagyok a férjemnek, hogy amikor mi összeházasodtunk, megígérte nekem azt, hogy amiben nem egyezünk, nem leszünk egyek az Úrban, akkor nem döntünk, akkor ő nem fog erőt venni rajtam, és csak kijelenti, mert én vagyok a család fő, ezért ezt és ezt csináljuk. Hanem megvan, ha egyek vagyunk, Isten lelke ugyanazt fogja munkálni mind a kettőnkben. És bizony voltak meredek döntéseink, amiket viszont hitben hoztunk meg, de teljes egységben. És azt is mondja Isten igéje ezzel kapcsolatban, hogy néha az ige nagyon keményen fogalmaz, csak oda küld áldást, ahol egyetértés van az atyafiak között. Úgyhogy nem kevés múlik ezen. Tehát az egységben erő van, hogy Bábel tornya építésénél rájöttek hamar, hogy egy nyelv, egy cél az milyen sokat jelent, mennyire előrevívő, de az persze az egy negatív példa, de rájönnek az emberek, és ezt nem győzik, proponálni. De az Úrban való egység, az überel mindent, az felülmúl mindent. Nem véletlenül érdemes ezt mindig újból és újból támadni, de résen legyünk, vigyázzunk. A következő az, hogy igen ám, de hát ennek az egység megtartásának, meg a szeretet és a harmonikus kapcsolatoknak a fenntartásának ára van. És nagyon kevés ember hajlandó azt kifizetni. Méghozzá kemény ára van. Az egyik ilyen ár az, csak szeretném így fölvetni ezt is csak ilyen pattogatott kukoricaszerűen, hogy támogató vagyok, vagy elváró. Tehát egy kapcsolatban támogatom a másikat, vagy mindig csak elvárásaim vannak a másikkal felé, amit természetesen sose fog tudni teljesíteni. Mindent meg is teszek érte. Álmondhatom a másik oldalát is, ahogy ez el szokott néha hangzani, hogy akármit csinálok, az anyámnak nem jó neki. És ott van az a kicsi gyerek, aki próbál megfelelni a szüleinek, mert úgy jön a világra, hogy próbál megfelelni a szülőknek, és nem tud, mert az a négyes. Négyes mégis, nem ötös. Hát az abból baj lesz, az gáz. Nem már, bizony. Hangosabban? Ja, értem, hogy az a négyes mégiscsak négyes, és nem ötös. Emlékszem, hogy ami az egyik gyerekemnek az elsős tanítónénie mondta azt, hogy kedves szülők, vegyék tudomásul, hogy az önök gyerekei az alsó tagozatban csak is maguknak tanulnak. Tehát, hogy annak az elvárásnak akarnak megfelelni, hogy mi megdicsérjük őket, és kifejezzük azt, hogy elégedettek vagyunk velük. Aztán a másik ára, amit ki kell fizessünk egy jó kapcsolatért, hogy például azt mondja az ige, egymást magatoknál különnek tartsátok, atyám fiai. Hát belegondolok egy-két emberbe, én bizony nem így járok, hanem sokkal inkább úgy, mint az a nagy farizeus, hogy atyám, hálát adok, hogy nem olyan vagyok, mint ő. gyakoroljuk mi ezt valóban, ha most ezt lefordítod a saját kapcsolataidra? Te különnek tartod a férjedet? Hogy tartsam én őt különnek, kérdezik vissza. Vagy különnek tartod a testvéredet, a sógornődet? Vagy nehéz még egy köszönömet is elmondani, vagy egy dicsérő szót? De atyám fiai, egymás különnek tartsátok, ezt mondja az ige. Ahhoz kellene minket magunkat tartani. Vagy ott van például a megbocsátás kérdése. Azt mondja az ige, le ne menjen a nap a te haragodon. Mert ha lemegy ugyanis, azon is jön föl. Úgy is fogod kezdeni a következő napot, hogy harag van a szívedben, ami téged mérgez elsősorban. A megbocsátással az a problémánk, hogy úgy gondoljuk, hogy ez mérhetetlenül igazságtalan, mert az bántott meg engem, és én tegyek neki szívességet, hogy megbocsátok. Nem. Mindenki saját magának tesz szívességet, aki megbocsát. Mert elengeded azt az adósságot, amit úgyse fog tudni sose kifizetni. De azzal sem jutunk előre, ha gyűjtjük a haragot. Márpedig nem olyan nehéz az igének engedelmeskedni. Hadd legyek személyes. Engem Isten egy olyan családba helyezett, ahol nekem hívő szüleim voltak, és én nagyon sok jót tanultam tőlük, és nem csak tanultam, hanem főleg láttam. Keveset tanítottak, de láttam őket élni az ige szerint. És egyik este jelen együtt voltunk a szüleimmel, és ott édesanyám a jelenlétemben nagyon jó példát mutatott. Oda ment az édesapámhoz, és azt mondta, te Gyurka, én ma úgy haragudtam rád egész nap, hogy azt el se tudom mondani. De az ige nekünk azt tanítja, hogy ne menjen le a nap a te haragodon, ezért vett tudomásul, hogy én most megbocsátok neked. És erre édesapám ugyanígy mosolygott, mint ő, és azt mondja, jaj, Klárikám, persze, hogy megbocsátok én is te neked. És ezzel megcsókolgatták egymást, megölelgették egymást, és lefeküdtünk nagy békességben. És én ott álltam elképedve, hogy te ezt meg miért nem tudod megcsinálni. Ez ilyen egyszerű. Mit komplikálod azt, hogy jaj, majd megbocsátok. És ízélem magamat, krenkolom magamat, följönnek régi emlékek, hagyom, hogy könnyűjön a szemembe. Hát érdemes. Hát nem lehetne azt kidobni, mint a szemetet, amikor spájz nagy takarítást csinálok. Hát ami nem érték, dobd ki. És bocsáss meg, engedd el. Miért? Mert ezt mondja az ige. Más indok nem is kell. Vagy pedig ilyen árat kell megfizetni, hogy az ember a szolgál, hogy gyakoroljam magamat a lábmosásban. Hajolj le, és mosd meg a lábát, ha kell. Akár fizikai, akár átvitt értelemben. Ez a szolgáló hatalomnak a gyakorlása, különösen, ha szülő vagy, akkor az a hatalmad, vagy az a tekintélyed. Mindenkinek van. De ne, amit az előbb mondtam, nem elvárni, hanem lehajolni és szolgálni. Na, majd ti a kis csoportba tovább fűzitek, lépjünk tovább. Mi rontja a kapcsolatainkat? Elsősorban az én természetem, az én önző természetem, mert nekem itt most veletek könnyű, mert együtt töltünk egy viszonylag rövid időt, és szeretetben vagyunk egymással. Nem együtt töltjük a hétköznapjainkat. De akikkel össze vagyok zárva egész nap, ott nem lehet képmutatóskodni sokáig. Én itt eladhatom magamat, mint jó keresztény, mert úgyse ismertek. De otthon nem tudom magamat eladni. Ott nem lehet képmutatóskodni, ott kijön minden embernek a természete. és amikor beszélgetek valakivel, az általában mindig így szokott elkezdődni. Tessék mondani, mit csináljak, hogy a másik megváltozzon. Sajnos ilyen nincs. Én csak arra tudok választ adni, hogy én mit csináljak, hogy én megváltozzak. De az nem, hogy a másik megváltozzon. És mi mindig azt szeretnénk, hogy a másik változzon meg, hogy nekem kényelmesebb legyen, vagy nekem kellemesebb legyen az a kapcsolat. De pedig a mi kapcsolataink, azok, hogy mondjam, vas élesíti a kvasat, az nekem fegyverkovácsom a másik ember. Mert az történik ilyenkor, hogy mivel nekem a másik természetét nehéz elhordozni, felhozza a szívemből, a szív mélyéből azokat a dolgokat, amikről sokszor nekem, én se vagyok tudatában, és Isten engem ezektől akar megtisztítani. Ha én csak ülök a fotelban, és kedvesen imádkozgatok, hogy Uram, szentelj meg engem, nyugodtan, mert semmi nem fog történni. De ha Isten komolyan veszi ezt a kérésemet, akkor behelyez engem egy környezetbe, ahol csupa engem idegesítő ember lesz. És nem azokkal van probléma, nem arra kell nekem ráfeszülni, hogy én akkor azokat az idegesítő embereket valahogy megjavítsam, és kikorrigáljam, hogy nekem jó legyen, hanem figyeljem meg, hogy mit hoz föl a szívem mélyéről. Milyen indulatokat. És az az igazi tábla, ami akkor följön. És olyan nagy dolog volt, amikor én egyszer erre rájöttem, hogy nem az a baj, hogy ezek följönnek, hanem pontosan örüljek neki, hogy most ez nyilvánvaló lesz, mert Isten engem ezektől akar megszabadítani, megtisztítani. A másik, ami rontja a kapcsolatainkat, az, hogy vagy túl független, és élnek egymással párhuzamosan. Emlékszem, hogy megdöbbentem egyszer, a kolléganom jött ilyen boldog mosollyal, hogy férhez mentem, és aztán elkezdtünk beszélgetni a konyhában, és kiderült, hogy már vettek maguknak két külön lakást, hogy nehogy együtt kelljen élni, mert rájöttek a boldog házasság titkára, hogy nem szabad összeköltözni. Jó. De vannak, tudjuk azt, hogy vannak ilyen emberek, hogy nagyon függetlenek, és nem az a megoldás, hogy nem kerülök veled kapcsolatba, és messze elkerüllek. Vagy pedig az a probléma, hogy túlságosan függő, mint az alkoholista és az alkoholista felesége. Hogy mindig azt nézel, apukám mennyit ittál, apukám pedig iszik, mert nem győz elmenekülni a folyamatos kontroll elől. És az egyik tönkre teszi a másikat. Túlságosan függő. Emlékszem, hogy mennyire megdöbbentett engem gyerekkoromban a hír, hát akkor az még megdöbbenés számba ment, hogy válás történt a családban. És beszélgettünk a férfivel, ő volt a mi rokonunk, és hát hallottam a beszélgetést, és azt mondta ez a férfi, igen, mert megfojtott abba a sűrű olaj szeretetébe. És én gyerekként nem értettem, hogy miért az is baj, ha szeretik az ember. Most már értem, hogy ez fullasztó, ebből csak menekülni lehet. És nagyon sokszor, amikor így egymásra fonódik két ember, abban nem lehet létezni. Az fájó, az ártalmas, az mérgező. A megfelelő kapcsolat olyan, mint a jégpáros, inkább nem is a jégtánc, hanem a jégpáros, ahol két ember ugyanarra a zenére egymásra figyelne. Együtt mozog, de helyt adnak egymásnak, hogy a másik meg tudjon fordulni, hogy a másik tudjon tenni egy kört, majd visszajön, várják, és így tovább. Ez a harmonikus kapcsolatra ez jellemző, hogy helye van ott a másiknak az egyéniségének, és nem egy erős kontroll alatt kell éljen, és nem egymástól függők, sem nem függetlenek. A következő pont, ami még rontja a kapcsolatainkat, aztán abba hagyom, és most már a javulás jön. Még, de egy pontra még szeretnék rámutatni, ami nagyon jellemző tud lenni, hogy nem tartja az egyik ember tiszteletben a másikat, és nem az a határait. A felelősségeknek a, hogy mondjam, hogy kinek mi a felelőssége, az nincsen tisztázva. Különösen is, jellemző ez bizonyos anyatípusokra, akik átvállalják, szeretik átvállalni a felelősséget, például a gyerekeik helyett, de nagyobb felelősséget vállalnak a családban, mint amit tulajdonképpen bárki elvárna. De hát, ha már csinálja, hát akkor csinálja. Az asszonyok meg szoktak morogni, hogy mindent nekik kell csinálni, mert ha ők nem csinálják, akkor ki csinálja meg. Hogy hol húzódnak ezek a felelősségek, ezek a határok. Ez egy turpis dolog, mert ha valaki nagyobb felelősséget vállal egy másik ember életében, mint ami feladata lenne, azzal gyakorlatilag azt az üzenetet adja, hogy én rám mindig szükséged van. Nálam nélkül te nem fogsz tudni boldogulni. És érdemes ezeket átvizsgálni. Az Úr Jézus megfogalmazta azt, amit tulajdonképpen ma durván hallunk néha a fiatalainktól, de a tartalma ugyanaz. Ő nem azt mondta, hogy közöd, de azt mondta, hogy mi közöm hozzád, ó asszony. Ez nem rád és nem rám tartozik. Ez nem a te felelősséged, de az én felelősségem se. Egyedül az én mennyei atyámé. És nagyon sokszor, ez nagyon durva, de sokszor fölteszem magamnak ezt a kérdést, hogy közöd? Neked ehhez most mi közöd? Miért vagy más dolgába avatkozó? Mit pattogsz itt? Ez a te dolgod? Nem. Hát akkor maradj. Ezt lehet Istenhez vinni, de nem kell átvállalni mások helyett a felelősséget. Ugyanakkor a felelősségvállalásnak mérhetetlen nagy szerepe van, mert amikor helyére kerülnek a felelősségek, tulajdonképpen az engem helyére is tesz. Hogy mi az én feladatom, és ha azt tudom, hogy meddig tart az én határom, hol kezdődik az övé, akkor az nagyon szépen tud rendezni egyébként nehéz kapcsolatokat. Na és hát akkor mi javítja meg? Hát most ez igazságtalan lesz, mert sokkal többet beszéltem arról, mi rontja, de mi javítja meg, én most egy dologra szeretnék koncentrálni, és most megint segítségül hívom a felolvasott alapigénket, mert ő azt mondja, ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamiságtól. Hogy jön ide a bűnvallás? Úgy, hogy mi a bűnvallásnak a lényege? A bűnvallás lényege az, hogy az ember kilép a világosságra, és engedi, hogy Isten világossága bevilágítson az ember szívébe. És ki fog derülni, hogy nem biztos, hogy a dolgok úgy vannak, ahogy én gondolom. Lehet, hogy van más olvasata is a történetnek. Mi annyira bele tudunk, bele tudunk állni valamibe, hogy ez így van, ez az igazság, és kész. De azok a mi gondolataink. És nagyon sokszor nem vagyunk tisztában, hogy mi minden más dolog is történt, és hogy milyen motiváció volt a másik ember szívében. Nagyon sok részletről nekünk fogalmunk sincs. Nem tudom, hogy volt-e már nektek olyan megdöbbentő élményben részetek, hogy egyszer Isten megmutatta nektek, hogy mi a valóság, hogy mi az igaz, és az nem egyezett azzal, amit ti hittetek, hogy az. Hadd mondjak bibliai példát. Jákob sokáig ért abban a hiszemben, hogy Józsefet felfalták a vadállatok. És egyszer kiderült, hogy nem. És azt is el tudom képzelni, hogy Isten megmondta neki, hogy mi az igazság. Sose került föl, nem lett átbeszélve. De amikor nagyon más az igaz. És ugye emlékezzetek vissza Rebekára is, hogy megtörténik a baj a családban, te fiam Jákob, menekülj, én meg majd azt mondom, hogy. És sokszor, amikor így átkeretezünk történeteket, annyira beleéljük magunkat, hogy azt hisszük évek múlva is, hogy ez így volt igaz. És ez nem úgy volt igaz. Amikor Isten világossága belevilágít egy ember életébe, ott az ember bizony megszégyenül. Volt egy matek tanárunk, aki azt mondta, hogy édes fiam, rossz kiinduló pontból, még helyes következtetésekkel is csak rossz eredményre juthatsz. Ha rossz a kiinduló pont, hiába gondolkozunk esetleg jól vagy logikusan, nem lesz jó a végeredmény. És Isten igéje így segít bennünket, hogy az ő világossága helyes kiinduló ponthoz helyez bennünket. Tehát a bűnvallásnál ez az első, ami történik, hogy belekerülünk Isten világosságába, és elkezd az ember igazat beszélni. Hogy mi az igaz. És az sokszor nem egy az, amit mi szeretnénk látni, vagy láttatni, meg elhitetni másokkal. A másik a bocsánat kérés. A bocsánat kérés és a bocsánat adás, amiről szó volt. A bocsánat kéréseink hogy szoktak kinézni? Úgy szoktak kinézni, hogy azt mondom, szeretnék tőled bocsánatot kérni, mert te azt csináltad a múltkor, és akkor elkezdem mondani, hogy te mit csináltál. És beolvasok neki. Vagy konfrontálom. Ez nem bocsánatkérés. Ez nem bocsánatkérés. Hanem a bocsánatkérésben pontosan megjelenik az, amiről az előbb is beszéltem, a felelősségvállalás. Méghozzá egyoldalúan, hogy ez az én felelősségem. És akkor nem ma hivatkozok, de hogy arra sem, hogy de ideges voltam, de fáradt voltam. Nincs de. Nincsenek kifogások, nyafogások, megmagyarázom. Nem. Ez az én felelősségem. És az mérhetetlen nagy különbség e között, a felelősségvállalás között, és a között, ahogy mi bocsánatot szoktunk kérni. Sokszor mondják nekem, hogy már olyan sokszor bocsánatot kértem, de nem történt semmi. Hát persze, hogy nem. Persze, hogy nem. Ez nem egy varázsszó, a bocsánatkérés, hanem annak bűnvallásnak kell lenni. Mert a bűnvallásban, és ez a következő, az embernek meg kell aláznia magát a másik előtt. Alázatosnak kell lenni, és megalázni magamat előtte, úgy, hogy nem akarok nyerni, úgyhogy nem akarok győztesenként kijönni ebből a helyzetből, úgyhogy nem ragaszkodom a magam igazához. Nagyon sokszor minket az indít bocsánatkérésre, pont az indít minket, hogy rossz egy kapcsolat. És nem bírom tovább. Szeretném azt a kapcsolatot rendezni, nem eznek a feszültsége engem jobban megterhel, mint ahogy szeretném. És ezért bocsánatot kérek a másiktól, veszek egy levegőt, hogy jó, akkor megalázom magam, akkor bocsánatot kérek. De elvárhatom-e akkor cserébe, hogy akkor te most szépen viselkedjél velem ezután. Elvárhatom-e, hogy akkor innentől kezdve az a kapcsolat viszont harmonikus ez? Hát elvárhatni elvárhatom, de nem lehet megígérni, hogy onnantól kezdve az rendeződik, még akkor sem, ha egy igazi bocsánatkérés, egy bűnvallás történt meg. Emlékezzetek vissza, hogy például Dávid próbálta Saulra rendezni többször is a helyzetét. Saul Dávidnak a mentora volt, ma így mondanánk. Ő emelte föl, és vitte be a királyi palotába. És többször próbálta Dávid megkérdezni, mi a baj velem? Mi történt? Mi történt most közöttünk, hogy te most itt egy bolhát kergetsz, és nekem bujdosni kell? És az életemre törsz. És a dárdát nekem vágod nyilvánosan mindenki előtt. És akkor Saul, hát igen, igen, igaz vagy te, fiam Dávid, majd kergette tovább szépen. Mintha mi sem történt volna. Sajnos ez célunk nem lehet. Nekünk ez lehet egy vágyunk, de célunk nem lehet. Célunk csak az lehet, ami a mi határainkon belül vannak. Az, hogy én az Istennel a kapcsolatomat rendezzem, hogy szeretett kapcsolatban éljek Istennel, és szeretett kapcsolatra törekedjek a körülöttem levőkkel. Az 50%-os javulás. De az nem lehet célom, hogy én elvárjam azt, hogy a másik akkor ezek fejében adok-veszek, hogy viselkedjen, és ő hogy változzon meg. Én magam azzal törődjek, ami az én dolgom. És olyan érdekes az, és hadd bátorítsak titeket ezzel, hogy elég egy kicsiny lépés krisztusi lelkületben lépni egy valamit, egyet a másik felé. És olyan sokat változnak a dolgok annak nyomán. Sokszor elég egy egész piciny dolog ahhoz, hogy megváltozzanak a körülöttünk levők. Emlékszem egy többgyerekes anyára, akinek nagyon nehéz volt az, különösen az egyik fiával a kapcsolata. És elhatározta, hogy nem fog a szavába vágni mindig, mert a fiának nagy tervei voltak, és mindig jött valami szörnyű ötlettel, és a mama rettegett, hogy ez annak már látta a belem látható következményeit. És sosem hagyta elmondani. És elhatározta, hogy meghallgatja. Nem fog a szavába vágni. Érdeklődés fog mutatni iránta. Végig hallgatja. És nem mondja el az ő nemes véleményét róla, hanem hát, hogy ez bizony nagyon jó terv, vagy valamit, hogy támogatólag áll majd mellette. És ezt nem kellett sokáig várnia. Hamar megszólalt a fiú, hogy anyu, mi lett veled? Olyan jó fejlettél mostanában. És bizony, ezek ilyen nagyon apró dolgok. Ti tudjátok azt, hogy ti hogy viselkedtek egy-egy kapcsolatban, és Isten lelke meg tud nektek segíteni, ha beleálltok az ő világosságába, hogy mi az az egy pici lépés, amit másként kéne mától. Másként kéne. Hadd biztassalak titeket azzal, hogy Isten pedig, aki feltámasztotta Krisztust a halálból, ő fel tudja támasztani a mi elhalt kapcsolatainkat is. És nála semmi sem lehetetlen. Imádkozzunk. Drága Úr Jézus, hálásan köszönjük neked azt, hogy te nem egy kis lépést tettél annak érdekében, hogy megváltozzon a veled való kapcsolatunk, hanem te ott hagytad a mennyet, emberré lettél, és megaláztad magadat, hogy közénk gyere, és kapcsolatba kerülj velünk. Köszönjük neked, Atyánk, hogy te szeretett kapcsolatra hívsz bennünket, Köszönjük, Urunk, hogy neked nem kell magyarázni azt, hogy mi az, ami most nagyon nyomja a szívünket. Mi az, amire azt mondjuk, hogy nem bírjuk tovább. Hadd kérjünk téged, hogy ebben a helyzetben formáld át a mi szívünket úgy, hogy téged dicsőítő életet élhessünk. Amen.